Vendégségben a Marosvásárhelyi Rádió.
Köszöntöm hallgatóinkat, Sármási Bocskai János vagyok. Mai műsorunkkal a Kolozsvári Rádióból jelentkezünk, Ferenc Zsolt szerkesztő vendégei vagyunk. Az újságírás és a rádiózás kulisszatitkaiba próbálunk betekintést engedni. Ha idejük megengedi, rádiózzanak velünk. A zenei betéteken Marcelina, a Neoton Familia és Kocsis Tibor énekel. Mai műsorunkat felvételről sugározzuk. Kolozsvári Rádiónál vagyunk vendégségben, mai műsorunkkal Ferenc Zsolt szerkesztővel beszélgetünk. Én, ha jól tudom, te csíkszeredai vagy. Hogy kerül egy csíkszeredai fiú a Kolozsvári Rádióhoz?
Csíkszeredában születtem, viszont csíkszentkirályi vagyok. Ez úgy 10 kilométerre van a várostól, Csíkszeredától, és egyébként meg ott született Táncos Vilmos, meg Táncos Barna is. És annak idején, amikor gyermekkoromban, ugye hallgattam én is a Marosvásárhelyi Rádiót, hiszen adáskörzetünk, illetve mi vagyunk a ti adáskörzetetekben, akkor emlékszem nagyon tisztán a Boér Károly hangjára, illetve volt egy dal, ami vasárnap délután mindig ment. Egy kis patak mindig rohan, és egyre csak énekel. Rég nem hallottam, az az igazság. Lehet, hogy nem ez volt az első, pillanat, ami által a sorsom úgy alakult, ahogyan, de lehet, hogy ennek is volt valami köze. Mert amikor annak idején elkerültem 12-be, és érettségi előtt álltunk, akkor, na, hogy akkor merre menjünk? Hát Kolozsvár az magától értetődő volt, én a Márton Áron gimnáziumban végeztem, ott volt, hogy a politika tudományok érdekelnek, és közben pedig az újságírás felé is kacsingattam. És aztán, amikor eljött a magyar érettségi, a szóbeli, meg volt a beszélgetés, már nem tudom, valami nagyon bonyolult, nagyon nehéz témát húztam, és akkor megkérdezte az egyik vizsgáztató néni, hogy na és akkor mi leszek, ha nagy leszek? Én pedig rávágtam, hogy újságíró leszek. Mondta, hogy hát igen, mert ott aztán lehet mindenféléről beszélni, de nem csak a szó pozitív értelmében gondolta ő ezt, hanem kicsit mellé is lehet beszélni. Most ahhoz képest, ahogyan most visszatekintek a dolgokra és az elmúlt közel 20 évre, nem föltétlenül a mellébeszélésről szólt ez a szakma, számomra legalábbis, de hát lehet, hogy ott is azért megalapozódott valami. Szóval Kolozsvár és újságírás, politikatudományok. 2005-ben jöttem Kolozsvárra, elvégeztem a két szakot, az újságírást és a politikatudományokat, és aztán 2008-ban fejeztem be.
Mégis a szabadsághoz kerültél, nem egyenesen a rádióhoz.
Hát igen, ez úgy alakult, hogy amikor visszajöttem mesterizni, ugye 2008. októberében, akkor Szól Cseke Péter tanárunk volt, hogy hirdettek egy állást, vagy két állást a szabadságnál, és hogyha van kedvem, esetleg próbáljam meg. Úgy nem volt számomra magától értetődő, hogy én már elkezdek dolgozni, ez ilyen furán hangzik, hogy a mesteri alatt, de hogy én nem láttam az utamat annyira. Tény és való, hogy már az egyetem alatt szakmai gyakorlaton ott voltunk a szabadságnál, sőt, több fél éven keresztül írtunk, jártunk eseményekre, azt megírtuk, ugye tudósítás formájába, interjúkat is készítettem, jó volt a kapcsolat a szerkesztőkkel, viszont számomra az nem volt annyira biztos, hogy ez most ott folytatódik. Aztán gondoltam, hogy megpróbálom. Megpróbáltam, és aztán pedig ott ragadtam. 2008. októberében kezdtem, és 2017. januárjáig szerintem egy nagy nagyon vagány, nagyon szuper időszak volt, amikor a kollégáknak volt idejük arra, hogy foglalkozzanak a fiatalokkal, hogy eltanuljuk, ellessük mindazt, ami az újságírásnak az alapja, és ami kicsi stikái is akár, meg hogy hogyan kell az emberekkel beszélgetni, kapcsolatot építeni, akár barátságot is, ami által jobb lehet maga a késztermék, vagyis az írott anyag is.
Meg volt a területed, ahol inkább mozogtál, vagy mindent is kellett csinálni az újságnál?
Mindenféle volt. Ilyen szempontból a sporton kívül politika is volt, társadalom is volt, kultúra is volt, és ez utóbbi volt az én igazi terepen, vagy ott éreztem igazán jól magam, és időnként mondják azt, hogy hát a kezdő újságírók többnyire kiállítás megnyitókra járnak, meg könyvbemutatókra. Oké, de hogy nem föltétlenül ez a legkönnyebb része az újságírásnak. Oké, hogy egy csomó mindent, az alapokat meg lehet tanulni, el lehet sajátítani, de ettől még egy csomó mindenről szól maga a műfaj, illetve az, hogy az ember jó tudósításokat írjon, kulturális eseményekről. Ezt szerettem meg leginkább, annak ellenére, hogy már akkoriban rengeteg interjút készítettem. Eszébe jutott Székely Krisztának, hogy hetente készüljön egy ilyen nagy interjú, amit majd én fogok lemenedzselni, elkészíteni, és akkor különböző emberekkel, nyilván, hogy az én preferenciáim alapján is, illetve ő is javasolt, a kollégák is javasoltak, és minden szombatra volt egy ilyen interjú. Aztán a kulturális események, hát ott az volt, hogy jó helyre kerültem, mert hogy Köllő Kata mellé kerültem, aki már annak idején egyetemista koromban is gondozta a szövegeimet. Volt egyfajta visszacsatolás, hogy ha ide azt írtam, hogy akkor ezt lehetne úgy is írni, hogy, és talán jobb lenne, mert hogy jobban hangzik, és gondoljam át, hogy esetleg szerintem is úgy-e, és igen, és csomó mindent így megbeszéltünk, ezáltal pedig ugye a szöveggel való kapcsolatom sokkal intenzívebb tudott lenni. Aztán pedig hirtelen az ember, hogyha kultúrában mozog, vagy kultúrában többnyire, akkor nyilván, hogy belekerül olyan eseményeknek a közepébe, mint amilyen a Transzilvánia Nemzetközi Filmfesztivál Kolozsváron ugye minden május-júniusban, aztán ott van a Filmtet Fest, az Interferenciák Színházi Fesztivál, egy csomó olyan program, esemény, ahol az ember még inkább meg tud tapasztalni bizonyos dolgokat a szakmából. Valami másfajta kihívás jelentenek ezek az alkalmak, mint az, hogy akkor most eljársz heti 2-3 olyan eseményre, ami téged is mozgat. Ezek is mozgatnak nagyon, csak valahogy nagyobb kihívás jelentenek akár. Sokféle ranglétra van, meg sokféle, hát ilyen, hogy akkor mi fontosabb, vagy hogy van, de szerintem meg minden egyformán fontos, hogy az ember ezt is próbálja ki, meg azt is, legyen riporter is, de legyen szerkesztő is, legyen lehetősége a saját szövegét úgy is nézni, hogy akkor ezt én írtam, de szigorú kell, hogy legyek, mert nem fér, két sor vagy 160 leütés nem fér, és ugyanígy a kollégák szövegeire is tudjon kritikusan nézni, lehetőleg úgy, hogy ne bántsa meg az illetőt, ne húzza ki az anyagnak a felét, mert az nem szép dolog, de hogy próbáljak én is akkor valamiféle visszacsatolással jönni neki, és szerintem sok szempontból tudtam fejlődni, tudtam alakítani a saját sorsomat, vagy hogy mondják ezt.
Mennyire tudtál olyan Ferenc Zsoltos lenni, vagy inkább az anyagaid olyan szabadságosak kellett legyenek, mert minden szerkesztőségnek megvan a saját képe, és ahhoz kell nagyjából igazodni.
Nem tudom, hogy hogy van ez, de azt hiszem, hogy én is igazodom ahhoz a stílushoz, amit, ha most így visszatekintek, például most, amit a rádió nyújt, vagy rádió visz. És valószínű, hogy akkor meg a szabadság által képviselt stílushoz igazodtam. Ilyenként számomra eléggé összefonódik a két dolog. Lehet, hogy voltak olyan dolgok, amik tipikusan Ferenc Zsoltosak voltak, vagy ma is azok. Viszont nekem annyira, hát nem tudom, úgy láthatatlanul is találkozik ez a két dolog, hogy akkor előbb tudjam azt, vagy próbáljam megérteni és megérezni, hogy miről szól maga az a sajtótermék, miről szól a Szabadságnap, vagy miről szól a Kolozsvári Rádió, hogy körülbelül tudjam, hogy kikhez szólok, vagy kik azok, akik elolvassák nap mint nap a cikkeimet, hogy kicsit az ő gondolkodásukból is valamit próbáljak meg beépíteni abba, amit én mondok a rádióban, a mikrofonnál. Ha nem is lehet mindenkit megszólítani minden reggel, aki megy munkába, mert hogy biztos vannak olyanok, akik otthon vannak, és éppen a reggelit készítik, de azért valahogy próbáljak ráfigyelni egy bizonyos kategóriára. És szerintem például a Szabadságnál témaválasztásban is lehetett ilyen, hogy akkor a Ferenc Zsoltosság is benne volt, de közben meg a Szabadság olvasói rétegét is bizonyos szempontból meg tudtam célozni úgy, ahogyan ők vannak a nagy átlagon belül.
Műsorunkat a 92,3, a 96 és a 106,8 MHz mellett a középhullámú adókon és interneten is követhetik a marosvásárhelyiradio.ro címen.
Hogy jött az életedbe a Kolozsvári Rádió? Volt közös periódus is, hogy Szabadságnál is voltál, és közben rádióztál is, vagy egyszer csak átlovagoltál a Dónátútra?
Gyakorlatilag az utolsó egy hónap volt, ami közös. Ez azt jelenti, hogy elbúcsúztam a Szabadságtól 2017. januárja, közben pedig elkezdtem itt felfedezni a Dónátúton a dolgokat. Nem volt annyira éles váltás, mint ahogyan gondoltam, hogy az lesz, mert hogy a Jókai utcából feljön az ember a Dónátútra 30-assal simán itt van. Én azt hittem akkor, hogy most mindent a zéróról kell kezdeni, hogy itt aztán nagyon sokat kell tanulni, és tényleg nagyon sokat kellett tanulni, de hál' Istennek volt, és ez jó amúgy, így írott sajtóból a rádió felé, hogy továbbra is Kolozsváron vagyunk, megvan az a bázis, akikkel te nap mint nap kell, hogy tartsd a kapcsolatot azért, hogy információkat juttass el a hallgató felé, ugyanúgy, ahogyan az olvasó felé annak idején. A stílusodon nyilván, hogy változtat, csiszol egy másfajta hordozó, maga a rádió. Én például ilyen szempontból nagyon sokat köszönhetek a rádiónak. Nem azt mondom, hogy visszafogott lettem volna, vagy hogy ne tudtam volna elmondani, nyilván leírtam, de hogy ilyen szempontból a szóbeli műfaj az akkoriban is fontos volt, de valahogy az én személyiségemen is elég sokat változtatott az, hogy akkor én rádiós lettem. A hang az azért sok mindent tud, és amíg az ember úgy barátkozik meg vele, úgy uralja, és úgy használja, és lehetne még sokáig folytatni, eltelik egy idő, de utána meg bármit tud vele gyakorlatilag csinálni, és ez nagyon jó, mert hogy akár azt is, hogy sok embert maga köré tud gyűjteni.
Mennyire volt idegen, amikor meghallottad magadat felvételről?
Hát eléggé. Én annak idején, ugye voltak ezek a kazetofonok annak idején a 90-es években, és valahogy úgy alakult, nem tudom milyen gyakorlatok voltak azok, de hogy felvettük a beszédet, vagy mesét olvastunk talán, és akkor meg vissza tudtuk hallgatni ugyancsak a kazetofonban, az már nagyon furcsa volt. Lehet, hogy az egy picit elrettentett attól, hogy ilyen hangzó műfajban folytassam, vagy válasszak esetleg pályát magamnak. Aztán pedig jött az egyetemen a rádiós műhely, nekünk Antal Erika tartotta, és az tényleg olyan volt, hogy belekóstoltunk abba, ami a rádiózás. Kellett készítsünk interjút, az is volt a vizsga, hogy akkor válasszunk egy témát, emlékszem a szeretetről készítettem, Kovács Sándor néhai főesperes volt az egyik megszólaló. Valahol ott is volt egy kis barátkozás azzal, hogy akkor a hang mit tud, és az én hangom is. De aztán nyilván, hogy amikor bekerül az ember élesbe, és ott van, én nagyon hamar bekerültem egyébként reggeli műsorba, idejöttem, és egy olyan 2,5-3 hét telt el, amikor az egyik kolléga szabad napot vett ki, és a másik mondta, hogy miért nem jössz, nem próbálod ki esetleg? Mondta, hát nem tudom, de mit fognak szólni? Ó, gyere, beszélünk a kollégával, neki megmondjuk, hogy te fogsz jönni, aki éppen vezető tisztségben volt, hogy tudjon valaki róla, és én jöttem. És akkor nyilván, hogy benne volt ez az adrenalin is, hogy csináljuk, megpróbáljuk, lesz, ami lesz, de benne volt közben az is, hogy én még tanuló fázisban vagyok. Ott van valaki, aki pontosan tudja, hogy ha bármi történik, akkor mit évő legyen, ismertük egymást, Varga Mihály Márton kollégám, és tényleg úgy alakult, hogy akkor így megszerettem a reggeli műsort. Ez nyilván, hogy nem egyik napról a másikra történik, mert azért eléggé macerás a történet, elég sok kicsi dolog van, amiben ugye el lehet veszni, de azért körülbelül eltelt egy fél év, és amikor ők elmentek Tusványosra, akkor mi Kristálybeával közösen csináltuk a hangolót, úgyhogy én azelőtt összességében olyan 3 hetet voltam gyakorlatilag, amikor egyik vagy másik műsorvezető a hangolóból éppen szabadnapos volt, vagy szabadságon volt, és akkor kaptam egyfajta ilyen lendületet. És amúgy meg a reggeli műsor az egyik legolyanabb műfaj, ami nagyon fel tud tölteni. Jó, hogy rengeteg energiát fogyaszt ilyenkor az ember, és sok mindenre kell figyelni. Előkészületekben is akár, vagy műsor közben, de amikor kigyúl a piros, én tényleg mindent elfelejtek. És tudom azt, hogy ott vannak velem mindenhol, ahol egyszer csak lehet. Jó, ez túlzás, de hogy miközben munkába mennek, én el tudom kísérni őket, hogy viszik a gyerekeket az iskolába, és a gyerekek ott vannak a hátsó ülésen, vagy készítik a reggelit, mert hogy ilyenek is vannak. És tudom, hogy akkor én is része tudok lenni az ő életüknek, és ez pedig ilyen megfizethetetlen. Ezért is jó rádiózni, ezért is jó élő műsort vezetni, egy csomó más műfajt is kipróbáltam, de ez az egyik nagy kedvenc.
Úgy képzellek, mint van az az amerikai film, hogy szemen szedett szenzáció, amikor egy híradós csaj hajnali 4 órakor kell híreket mondjon, de ott el van aluva, és már lemegy a főcím, és oldalba bök a kollégája, és akkor azt mondja, hajnali 4 óra van, jó reggelt, a nem tudom milyen híreket hallják. Én mindig ezt érzem nálad is, hogy lehet, hogy tudnál aludni, de olyan vidáman szólalsz meg, amikor kigyul a piros lámpa, minthogyha régóta fel lennél ébredve, olyan friss vagy és ropogós reggel korán.
Valahogy úgy alakult, hogy bele kerültem, és aztán meg valahogy ezt az életformát is elsajátítottam, vagy a személyiségem úgy találkozott azzal, hogy oda-vissza jó tud lenni. Tehát, hogy jól tud rám hatni az, hogy reggel 7 óra, 10 perckor bekapcsolják a piros lámpát, és nem voltam én különösebben álmos sose, hogyha így visszatekintek. Akkor, amikor 5 óra előtt 10 perccel szól a telefon, hogy kell kelni, akkor még igen, de van az az egy óra, amíg ideérek a stúdióba, akkor meg ott csomó minden sikerül fejben helyre tenni. Amíg ott a buszon jövök, még kicsit megnézem, hogy itt mit írtak, ott mi a helyzet, az évfordulókat is egy picit végig böngészni, a meghívottakról is azért tudjunk ezt, azt, vagy a témákról, amikről fogunk beszélni, és kicsidenként úgy felépül minden reggel ez a történet, és amikor már megérkezem ide a rádióhoz, a Dónát útra, akkor már annyi minden van a fejemben, hogy nincs idő például nem jókedvűnek lenni, vagy nem azokat az impulzusokat adni a hallgatónak majd, amikor bekapcsol ugye a lámpa, ami őt is valahogy feltölti. Én ezért szeretem ezt a műfajt, hogy valahogy én is kapok egy csomót ebből.
Te nagyon megtervezed az adásokat, tehát nagyon felkészülsz rá, vagy van egy olyan része, ami nagyon spontán?
Nagyon sok része van, ami nagyon spontán, ugye a leírt szöveg felolvasandó, ezt az LGT óta tudjuk, ennek is megvan természetesen az értelme, és vannak műsorok, ahol mindent én is nagyon pontosan megtervezek és leírok, mert hogy ott egy 50 perces műsor esetében úgy alakítom, ahogyan legjobb a témának, az alanynak nekem. Van egy alapinterjú, amit majd úgy dolgozok fel, úgy vezetem fel, aztán zenével, stb., ahogy én szeretném, ott meg vannak tervezve dolgok. Viszont az reggeli élő műsornál, a hangolónál, ott egy csomó minden nyitva van hagyva. Tehát az alapok azok megvannak, viszont ahogyan kitöltjük magát, azt a 3 órát, túl az alapokon ott azért szabad kezünk van. És ez nekem például nagyon jó, hogy mennyi időt szánok arra, hogy évforduló naptárt lapozgatunk. Nyilván, hogy 5 perc az már kicsit sok, de akkor valahogy próbáljuk meg úgy alakítani, hogy ha van valaki, akit megemlítünk, mert aznap született, vagy aznap hunyt el, és számunkra nagyon fontos, mert ő a magyar animációnak egy kimagasló személyisége, akkor játszunk be valami olyat, például, hogyha Dargai Attiláról van szó, akkor a Vuknak a főcímdalát, és lehetne ezt még sorolni, hogy egy kicsit oldjuk akkor azt a beszédet, viszont legyen valami kicsi, ami tőlem is jön, ami nem föltétlen gondolná valószínű egy másik kolléga, aki lapozgatna az évfordulónaptár, de nekem meg beugrik azért, mert nekem ez fontos, és fontos volt annak idején. Hallgatók jelezték egyébként, hogy úgy szeretik azt, ahogyan én vezetem a műsort, mert hogy azt érzik, hogy azokat a dolgokat, amiket ők tudnak, azokat én is tudom. Hát nyilván, hogy közel 40 évesen nem mindent tudok, azért vagy utána nézek, vagy egy kicsit még puskázok, de jó, hogyha ez annyira spontánul tud átmenni, hogy esetleg, amikor valamiben nem vagyok biztos, és műsor közben nézek utána valaminek, hogy mikor született az illető, mikor készült a film, stb., hogy az sem tűnik egy ilyen elveszett helyzetnek, hanem így spontánul, és ez a spontaneitás pedig ilyen szempontból megfizethetetlen azért is, mert hogy a hallgatóhoz valahogy közelebb tudsz férkőzni, hogyha érzi, hogy te nem felolvasod mindig, hanem minthogyha ott lennél mellette a konyhában, és úgy szólsz hozzá, most az, hogy ma reggel, nem tudom, a szemben lévő dombnak a melyik részét nézzük, vagy hogy milyenek épp a fények, ezek is tudnak annyira jól kijönni, hogy ugye az ember, hogyha megtervezni, akkor nem lenne jó. De így, hogy kinéz az ablakon, és azt mondja, hogy milyen színek vannak, és eszébe jut Kosztolányi, és akkor elkezd még 2 sort idézni mostan, színes tintákról álmodom, stb. Stb., vagy más valaki, kiülök a dombtetőre, ugye. Valahogy érzi a spontaneitást, érzi, hogy nem vagy te olyan távol tőle.
technikus segíti a munkádat, vagy te egyedül vezeted a műsort, és kevered, és minden, ami ezzel jár, az egyszemélyes?
Úgy alakult a történet itt a hangolóban, hogy technikussal dolgoztunk az elejétől fogva, aki figyelte kintről a dolgokat, és ahogyan alakult a műsor maga, mindig jeleztünk neki, hogy most akkor a kettes anyag, a hármas bejátszás, a zene, dzsinger és a többi, és valahogy ez így megmaradt nekem. Nem ártana megtanulni az úgymond szelfezést, amikor az ember odaül a pulthoz, és úgy alakítja az egészet, ahogyan szíve lelke diktálja, hogy nem kell arra várni, hogy a technikus megnyomja azt a bizonyos gombot. Úgy húzzam le a zenét esetleg a beszédem alatt, hogy az fixre, és egyébként meg én látom, meg én tudom, hogy akarom. Nekem viszont könnyebbség az, hogy valaki ott van, és nem is csak, hogy könnyebbség, hanem tudom azt, hogy első körben valaki figyel rám. Még mielőtt a hallgatóhoz elérne a hangom, azelőtt valaki ott van mégiscsak, megnyugtat engem, mert hogyha valami gond van, akkor rögtön szól. Hogyha valami nem stimmel a bejátszással, jó, hogy ő nem mindig érti, mert hogy adott esetben román anyanyelvű, de azért van füle, és itt dolgozik már 20 vagy 30 éve, és azért mégiscsak tudok rá is támaszkodni. Úgyhogy ez nekem például nagy segítség. Én örülök, hogy technikussal dolgozom, majd egyszer lehet, hogy megtanulom a szelfezést is, de akkor meg sok mindenre, még több mindenre kéne figyeljek, ami lehet, hogy kicsit nehezíteni a dolgomat.
Meséltétek, és ezt örömmel hallom, hogy a technikusok nagyon odafigyelnek, tehát még véletlenül sem mással foglalkozik élőadásban, hanem minden rezzenésedet, jelzésedet figyeli. Ez azért a műsorvezetőnek is megnyugtatóbb, mint az, hogy integetsz, és vagy látja, vagy nem látja az üvegfalon túl.
Én ezt úgy képzelem, hogy együtt alakítjuk a műsort. Egyik a másiknak a meghosszabbított keze például, hogy én, amit elgondolok, megmozdítom így a félszememet, vagy nézek valamerre, és ő meg rögtön észreveszi, és akkor vagy megkérdezi, hogy mit szeretnék, lehetőséget ad, hogy csak mi ketten halljuk, vagy pedig úgy alakult az évek során, hogy akkor tudja, hogy mire gondolok, és rögtön azt nyomja. Nyilván, hogy embere is válogatja, nem mindenkivel ugyanaz az együttműködés, az összhang, viszont én elmerem mondani azt, hogy ha például X-el dolgozom, így születik meg a műsor, és így hangzik, ha Y-nal, akkor meg amúgy. És lehet, hogy a hallgatónak ez nem tűnik fel, viszont nekem, aki benne vagyok, van olyan, hogy ég és föld például. Mind a két esetben jól érzem magam, csak vagy nem olyan a kémia, vagy nem úgy hallom a hangomat, ami teljesen másképp tudja alakítani az én fejemben. Aztán, hogy a hallgató mit kap, az nagyon fontos, viszont az jó, hogyha ő nem veszi észre a különbséget. Én ezért szoktam elmondani egyébként, hogy éppen kivel dolgozom együtt, Ferenc Judit, Mariana Zojkás és a többiek, ő lehet, hogy nem érzi a különbséget, én viszont nagyon igen, és másnap valószínű, hogy azzal kelek fel, azzal a tudattal, hogy na most akkor ismét vele fogok dolgozni, és milyen jó, van ilyen is.
Nektek férfi technikusaitok nincsenek? Mert akit bemutattál, mindenki női technikus.
Igen, nők vannak, a vezérlőben vannak fiúk, férfiak, viszont valahogy úgy alakult, hogy az adásban hölgyek vannak, és itt a felvevő termekben is, ezt úgy hívjuk, hogy kabin, ugye, ilyen régi magyar szóval, ott is román technikusok vannak, és lányok, de minden így flottul megy igazából. Vásárhelyen többnyire fiúk vannak, férfiak vannak.
Hát nem, hogy többnyire egy nő sincs. Aki volt, az is német szerkesztőségben dolgozik, Mezei Gabi.
Lehet, hogy itt van a kiegészítés, hogy a hangoló nővére, a Jó reggelt Erdély, ott kiegészíti a férfi technikusok, a lány műsorvezetőket, itt pedig a női technikusok, a férfi műsorvezetőt. Egyébként nálunk most már ketten vagyunk rácéva a kolléganőmmel, és így váltjuk egymást. Úgyhogy itt is vannak lányok, ott is, ez jó.
Amióta ide kerültél a Kolozsvári Rádióhoz, nagyon sok mindennel kellett foglalkozni, mert el is mondtad. Melyik volt az a kedvenc terület a hangolón kívül, amit még szívesen csináltál? Terepezni például jártál-e?
Rengeteget, igen. Hát itt is valahogy úgy alakult, hogy mivel már a szabadságnál a kultúra érdekelt és vonzott, és kialakultak azok a jó kapcsolatok, itt eleinte szintén kulturális vonalon kezdtem el dolgozni, többnyire Gergely Zsuzsa mellett. És Zsuzsa mellett pedig sokat tudtunk tanulni magáról a kulturális műsorkészítésről is, de a rádiózásról is. P. Kristály Beával nagyjából egy időben kerültünk ide, ő egy 2 hónappal hamarabb, és emlékszem, hogy voltak olyan napjaink, 2017. januárjában, amikor 11 óra még itt kapott minket a szerkesztőségben, és még vágtunk, és szöveget írtunk, és buklát tettünk, stb. De megtanultuk azokat az alapokat, amik nagyon fontosak. A kultúra is egy olyan terület, ami megköveteli, vagy megkéri a maga idejét, a ráfordítást is a szerkesztő részéről. Ez is egy nagy falat a maga nemében, mert hogy művész emberek is külön kasztba tartoznak, nyilván most nem annyira másak, csak megvannak ott is azért a mindenfélék. Ezt is nagyon szeretem, azóta is egyébként a kontűrben is benne vagyok, ez azt jelenti, hogy járunk fesztiválokra, színházba, moziba, kiállításokra, könyvbemutatókra, stb., és ami még ezzel jár. Aztán van egy portréműsor, amiben szintén közreműködöm, Német Attila kollégámmal váltjuk egymást, ez az Arcél, ami most került át csütörtök délutánra, korábban mindig szombat délben jelentkezett, és ilyenkor ugye mindenféle emberekkel maradjunk, abban beszélgetünk, és ez nekem meg arról szól, hogy vannak olyan ismertebb emberek, akik megérdemlik, hogy most 50 percet beszéljél róluk, de vannak olyan emberek is, akikkel így véletlenül találkozol akár, és számodra ott van a téma, és ott van az alany. De akár az is egy jó téma, hogy egyszer csak bele kerülsz valahogy, mert ezt nem tudom elmondani, hogy hogy kerülsz bele, de hogy megtalál a téma téged, és akkor nem bírsz elszakadni tőle, hogy a Kolozsvári Rádióban egyszer csak volt egy Csodakuckó nevű gyermekműsor, 1968 és 72 között semmi anyag nincs az archívumban, az aranyszalagtárban, viszont te érdeklődsz irántas, akkor egy ilyen nyomozást elindítasz. Ezek is nagyon tudnak vonzani. Nagyon tud vonzani az, amikor kitalálok egy 5 vagy 6 órás szilveszteri műsort. Nyilván, hogy ilyenkor lehet alapozni a kollégák segítségére. Voltak évek, amikor alapoztam is, voltak évek, amikor megpróbáltam az elejétől a végéig úgy összeállítani, hogy az én munkám legyen benne túlnyomó részben, és akkor meg a felelősség is az enyém, nyilván, hogy utána az öröm is, és valahogy az elejétől a végéig úgy uralom, úgy vagyok benne, hogy ez tényleg én vagyok. Ezek ilyen önmegvalósítás dolgok, de szerintem időnként kellenek ilyenek is.
Önök a Vendégségben a Marosvásárhelyi Rádió című műsorunkat hallgatják Sármási Bocskai Jánossal.
Mennyit rádiózol? Tehát a 24 órából mennyi ez a szakmai ártalom? Tehát műsort vezetsz, felkészülsz, dokumentálódsz?
Ezt másképp nem lehet, de szerintem a 24 órából majdnem 24-et, amiben nyilván az alvás is benne van, de hát az alvás is azért van, hogy az ember aztán tudjon dolgozni, tudjon rádiózni, mert hogy az is hozzásegít, hogy kipiheni magát. De ugyanígy az is, hogy délután még utána nézel a témának a másnap érkező vendég, hogy mivel is foglalkozik, mi az, amit szervez, kicsoda ő, mit művelt ezelőtt 10 évvel, és amikor úgy eszedbe jut, vagy amikor úgy alakul, mert nincs ez megtervezve, hogy akkor én most 7-től 10-ig levezetem a hangolót, aztán, hogy 10 után mi következik, rám van bízva, csak ugyanígy rám van bízva az is, hogy nyilván egy pici szabad időt azért magamnak kreáljak, vagy úgy próbáljam alakítani a dolgokat, hogy ott né délután azért még egy picit, ha úgy van, akkor tudjak ledülni. De egyébként meg ez tényleg arról szól, hogy hétvégén is, délután is, akár éjszaka is, ha nem tudsz aludni, akkor meg megint rádiózol, mert utána néztél, nem tudom milyen témának, vagy megvágtad a kollégának az anyagát, vagy a sajátodat készre formáltad. De ezt nem is lehet beiktatni, nyilván 8 órába se, hogy akkor elkezded reggel, délután befejezted, de szerintem így 12 is kevés.
Nagyon sok élő műsoraitok vannak, ilyen kihelyezett műsoraitok, fesztiválról, kolozsvári napokról, innen-onnan jelentkeztek. Mivel te hangolót vezetsz és élő műsort reggel, neked ez is olyan könnyen megy, vagy az egy egészen másfajta élőzés?
Hát ezt úgy megszerettem, hogy nem is engedném el. Számomra mindig egy ilyen örömteli helyzet, amikor ismét megyünk valahova. Most már ott tartunk, hogy ismétlődnek helyszínek, ismétlődnek események, de én azt érzem, hogy mindig tud valami újat hozni minden ott létünk. És nyilván, hogy az embernek megvan a rutinja, a hangolóból rengeteget lehet áthozni, mert hogy annak idején ketten vezettük a műsort, és akkor meg tényleg úgy volt interaktív, hogy te is még felszabadultabb tudtál lenni, mert a másik majd csak foglalkozik, és ez pedig, hogyha kitesszük a szabad ég alá, akár a Farkas utcába, a kolozsvári magyar napokon, vagy kitesszük Zilah főterére, ugye a szilágysági magyar napokon, Nagybányán a régi főtérre, a Főtérfesztiválon, ez ugyanaz, mert hogy mi ketten beszélgetünk emberekkel, csak valahogy lazább körülmények között, nem az a mindennapos felkészüléssel is együtt járó, hogy akkor én most bemegyek a munkába, és hozzám jönnek a vendégek, hanem most én megyek ki a vendéghez, ugye vendégségbe, és akkor akit ott a helyszínen megtalálunk, azt megpróbáljuk becsábítani a mobil stúdióba. Hogy miről fogunk beszélni, azt mindig a helyzet hozza, az alany hozza nyilván, illetve hát adott pillanatban kilépünk a sátor alól, és akkor meg bárkivel tudunk beszélni, közelebb lépünk a standokhoz, mit hoztak, milyen ez a portéka, miért érdemes idejöjjön az a hallgató is, aki éppen otthon van, de gondolkozik azon, hogy ki jöjjön fesztiválozni, és a többi, ahogyan alakul. Ebben benne van az is, hogy az ember kicsit bohóckodik, mert úgy érzi, hogy na most akkor ő ki kell próbálja azt a bundát, hogy milyen, és hogy a hallgatónak még jobban átad ugye a hangulatot, felveszed magadra. És elmondod akkor, hogy teljesen meleg, de teljesen jól érzem magam, és kolléga készít egy fotót. Közben meg megkóstolunk különböző termékeket. Aztán, hogy milyen hangulatot adok át ebből a hallgatónak, hát én remélem, hogy sikerül valahogy olyasmit, mintha ott lenne a helyszínen, mert ez a célunk valahol.
Te is egy olyan műsorvezető vagy, szerkesztő vagy, aki olyan jellegzetes hanggal rendelkezik. Nem lehet összetéveszteni, tehát nem egy vagy a sok közül, hanem te vagy a Ferenc Zsolt. Mennyire ismernek fel a buszon, az úton, ha így megszólalsz a piacon, vagy végigvonulsz, mit tudom, mint a Dónát úton, úgy rád ismernek? Közben vannak élő közvetítéseitek is a Facebookon, tehát látnak is titeket.
Például, amikor a piacon elindulok, és most már 2 éve van egy ilyen rovatom, hogy ismeretlen ismerősök, amikor gyakorlatilag olyan embereket kérdezek, vagy kérek arra, hogy picit beszélgethessünk, akik úgy általában kiszorulnak ebből a rádiózásból, mert hogy ők nem olyanok, akik szerveznek valamit, nem szakemberek, nem szakértők, nem művészek, stb. Tőlük is érkeznek ilyen visszajelzések, hogy jaj, hát én ismerem, hát hallgatom a kolozsvári rádió. Hogy is hívja? Jaj, de jó, hát végre akkor találkozunk. És a piacon is vannak ilyenek, és teljesen random módon bejelölnek emberek, például Facebookon, és azt mondják, hogy na, ők hallgatják a hangolót, mondom, de ez a vásárhelyi rádiónak a hatósugarába tartozik, tudják, de közben meg minket is hallgatnak, mert hogy szeretik a kolozsvári rádiót, nem akarok szerénytelen lenni, időnként mondják azt is, hogy szeretnek engem is hallgatni, és hogyha arra járok, akkor térjek be hozzájuk, mert a feleségével otthon vannak, s várnak, s majd nem tudom, mit fognak főzni. Ismernek egyébként, nem tudom, hogyha ezzel jól lehet együtt élni, hogy az ember tudja, hogy hallgatják, nyilván ez rádiós fejében ott van, és hogy ebből a megfelelő módon profitáljon. Se ne sokat, se ne legyen szerény olyan formában, hogy jaj, engem nem hallgat senki, hanem valahol középen kell kezelni ezeket a dolgokat, és ebben segítenek amúgy a kiszállások, mert hogy olyankor is sokan oda jönnek, hogy jaj, ismerjük, hát hallottuk a hangját, így képzeltük el, vagy nem így képzeltük el, teljesen másként, de ott vannak, és veled vannak. Például, hogyha nem lennének ezek az oda-vissza csatolásra és lehetőséget nyújtó találkozások, kiszállások, akkor kevesebbet tudnánk arról, hogy kik is a hallgatóink, és valahogy a kulcs is másképp lenne, hogy én reggel megszólalok, de kihez szólok, vagy én ki vagyok? Mert jó, hogy én jöttem négy Csíkszentkirályról, és aztán megjöttem Kolozsvárra, ha érdekel, amit mondok, mert hogy a kollégákkal együtt hoztunk egy csomagot reggelre, de hát nem biztos, hogy az még úgy megszólítja a Pista bácsit, üdvözöljük Pista bácsit, integetünk neki is.
Sosem gondoltál arra, hogy visszamenj Székelyföldre, és ott rádiózzál, vagy neked már annyira otthonod Kolozsvár, a kolozsvári rádió, hogy ez meg se fordult a 40 éves fejedbe, ahogy mondtad?
Ez egy nagyon jó kérdés. Most az ember ilyenkor gondolkodik, amikor ezt mondja. Volt ilyesmi gondolatom is, viszont én azt érzem, hogy most jelenleg a kolozsvári rádió nagyon hozzám tartozik, nagyon én vagyok, és ezen túl pedig nem igazán van mit magyarázni, én magamat kolozsvári rádiósként határozom meg. Másrészt pedig, és nem tudom, hogy melyik a fontosabb, de hogy én valahogy úgy Kolozsváron megtaláltam ezt a közegemet. Amivel időnként úgy érzem, hogy nem biztos, hogy megbékéltem, de ez is csak így viccesen jelenik meg időnként, amikor így beszélgetünk a kollégákkal, és ez visszacsatol az általad az imént mondottra, hogy akkor kik ismernek fel, és a többi. Például, ha Székelyföldön lennék rádiós, vagy Marosvásárhelyen, akkor ott aztán mindenki hallgatna, mert hogy olyan ható sugara van a Vásárhelyi Rádiónak, és tényleg bementem most a tegnap előtt, otthon voltam Csíkban, és az üzletben is titeket hallgattak, és Szuszámi Zsuzsa az autóban is szólt, és nem tudom, hova mentem, mindenhol. Ezt egyébként időnként szeretném jobban összefűzni ezeket a dolgokat, hogy akkor tudom azt, hogy váó, milyen vagány. Nyilván, hogy Kolozsvár mást ad, Vásárhely más, ad, ami a ható sugarakat is illeti. Maradjunk abban, hogy egyelőre nem készülök haza menni, viszont lássuk még, hogy mit hoz az élet. Most azt érzem, hogy itt van dolgom.
Önök a vendégségben a Marosvásárhelyi Rádió című műsorunkat hallgatják ultrarövid hullámon a 92,3, a 96 és a 106,8 MHz-en. Ugyanakkor a középhullámú adókon és interneten is követhetnek bennünket a marosvásárhelyirádió.ro címen.
Kedves hallgatóink, hamarosan műsoridőnk lejár. Ma a Kolozsvári Rádióból jelentkeztünk, Ferenc Zsolt szerkesztő vendégei voltunk. Az újságírás és a rádiózás kulisszatitkaiba próbáltunk betekintést engedni. Műsorunkat a www.marosvásárhelyirádió.ro honlapon és a Facebookon lehet újra hallgatni. Sármási Bocskai János köszöni figyelmüket, maradjanak továbbra is ezeken a hullámhosszokon, a viszonthallásra.
Ha lelkem fájt, vagy álmom volt túl nehéz, vagy vihar várt, és árnyék gyűlt köré, súlyból csak egy szány lett, ez a győzelem így nem csupán enyém. Mit ér egy hang, mond hangszer nélkül árván? Mit ér egy hang, mit nem kapsz ánzsra szél? Semmiből így fel.
jössz a semmiből, te felrepítettél. Mit ér egy harmad hangszer nélkül árván? Mit ér egy hang, mit nem kap szájra szél? Szóljon hát most minden hangból hálám, semmiből így felrepítettél. Mit ér egy hang, mit nem kap fel a szél?